Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Hogy máskor is szerdán este, akkor az a program, hogy kérdezd a rabit, lehet feltenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni a legjobb tudtam szerint. Minden kérdésnek örülök, nincs olyan kérdés, ami túl egyszerű vagy túl bonyolult, próbáljunk megtalálni a helyes választ. Az első kérdés az István teszi fel. A szexuális erkölcsi szabályok között nem találtam utalást a pedofília elítélésének, valóban nem foglalkozik ezzel a tóra. Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre már múltkor is válaszoltam, hogy a tóra tiltja bármilyen nemi kapcsolat a házasságon kívül, a házasságot definiálja egy férfi és egy nő közötti törvényes kapcsolat. Szerintem ebben, és ez nagyon egyértelműen le van fektetve a Tórában, és így szerintem a pedofilia kérdés szintén megvan így beszélve a Tórában. Nézzük meg egy további kérdést, talán nem szeretném kihagyni semmit. Dániel, miért volt olyan súlyos gond, hogy Ham elhíreszelte testvéreinek, hogy látta atyát Noét mesztelenül? A Tóra nem részletezi, hogyan mondta el, gúnyolodva, vagy tárgyilagosan az esetet. Ham mit tett? Az, hogy a Trashi, hogy foglalkozik, hogy nem csak hogy látta, hanem mást is tett, de nem az a, de nem erre szeretnék kitérni, ez már sokszor mondtam, hogy ugye a humást, a tórát, az mindenképpen a Rashi kommentárjával át kell venni. De majd maga erre a kérdésre válaszolva, akkor vannak dolgok, amit nem illik mesélni. Meg kell tisztelni a szülőt, meg kell tisztelni a másik embert, és nem szabad csúnya dolgokat mesélni, nem szép dolgok, ami lejáratja őket. Ez a egyszerű válasz erre a kérdésre. Nézzük meg egy másik kérdés, Amanita. Hogyan legyünk szentek, ahogyan az örökkévaló szent? Nagyon jó kérdés, hogyan legyünk szentek? A válasz erre az, úgy legyünk szentek, hogy teljesítünk az isteni parancsolatokat, ezáltal egyre erősebb, minél több parancsolatot teljesítünk, annál erősebb a kapcsolatunk az Istennel, és ezáltal mi is szentek leszünk. Ez az egyszerű magyarázata a dolognak. Nachmanides a Tórahoz írt kommentárjában azt mondja, hogy ez nem elegendő ez a válasz. Ő azt mondja, hogy a Tóra már valami leírja a parancsolatokat, és utána azt mondja, legyetek szentek, ami azt jelenti, hogy azon kívül van az összes parancsolatot, szombatot kell tartani, és tvilint kell tekerni, és kósert kell enni, és házassági törvénynek is minden, még egy plusz parancsolat, legyetek szentek. És mi ez a parancsolat? Erre azt mondja Maimon, hogy ez a parancsolat, legyetek szentek, hogy ez lényegében az, hogy az embernek a szelleme tudjon uralkodni az ösztönei fölött. Például azt mondja már Nachmanides, ha beszélünk az evésről, igen. Ha az ember kósert eszik, a hús az kóser, minden kóser, akkor lényegében lehet zabálni. Lehet reggeltől estig nem enni, hanem zabálni. Pedig kóser, erre azt mondja, hogy legyetek szentek. Legyetek szentek, ez azt jelenti, hogy mérsékelt az ember uralkodjon az ösztönei fölött, és nem úgy, hogy az ösztönei kóser módon uralkodik. Magán is nem tudja őket irányítani. István. A Tóra teker szövegében ugyanúgy vannak szélesített betűk, mint a nyomtatott imakönyvekben. Ezeket a szélesített betűket a Tóra tekercsel másolója saját belátása szerint alkalmazhatja, hogy a másolásának ebben is követnie kell a mintát. Általában a Tóra tekercs pontos másolása csak a szövegre vonatkozik, vagy a szöveg sorbeosztására is. Szélesített betűt a Tórában nem találunk sokat. Általában egy jó Tóra másoló nem használ szélesített betűt. A szélesített betűt az abban az esetben használja a Tóra másoló, hogy azt szeretne elérni, hogy a csor kizárt legyen. Ezért, ha maradt négy betű hátra, és sok a hely, akkor egy kicsit szélesített betűt tesz be úgy, hogy legyen sor kizárt. Ez nem egy profi Tóra másoló. A profi Tóra másoló tudja kiszámolni, hogy körülbelül hány betű kerül be egy sorba úgy, hogy normálisan szép betűméretben. De bizonyos betűket lehet ilyen szélesített. A sorbeosztás a Tórában nincs meghatározva, de annak van pontos előírása, hogy a bekezdések. Új bekezdés azt jelenti, hogy 8 betű, 6 vagy 8 betű kihagyás kellett. Legyen akkor új bekezdést jelent. De az a kérdés, hogy a sor végéig legyen kihagyva, vagy a sor eleje lehet kezdeni, ugyanabban a sorban lehet kezdeni, ennek vannak előírása, hogy attól függ, hogy hol fejezi be az ember, és akkor ehhez kapcsolódik, hogy az új, egy zárt új fejezet, vagy egy nyitott fejezet, ennek vannak előírások. De maga a betűnek a formájára, arra van a nagy hangsúly. Először a betű ne hiányozzon, vagy plusz betű ne legyen, és a másik a betűnek a pontos formája, annak van nagyon pontos, szigorú előírás. Úgy lehet mondani, hogy rajzolni kell minden betűt. Dániel. Miért volt az Isten tervével ellentétes az, amit az emberek Bábel tornyának építésekor elkezdték? Miért volt gond az, hogy egy helyen akartak élni az emberek a földön? Nagyon jó kérdés, és itt is kell elolvasni, amit Rási mond. Rási azt mondja erre, hogy hogy ez lényegében miért kellett ezt a nagy toronyt építeni. És erre Rási azt mondja, hogy itt lényegében ez egy kicsit az Isten ellen szólt az egész, hogy egy magas toronyt építünk, hogy tudjunk harcolni az Isten, amivel magasabb vagyunk, annál ez az elképzelés, közelebb vagyunk az Istenhez, tudunk vele harcolni. Másik dolog, hogy tudjunk megakadályoztatni, nem tudom pontosan, hogy ne tudja még egyszer özönvizet hozni, és megbüntetni az embereket. Szóval ez Isten ellen volt, ezt mondja Rási. Mások azt mondanak, hogy a probléma az nagyon érdekes, azt hiszem, hogy a Barbenel ezt mondja, a híres spanyol Tóra kommentátor, hogy itt egy ilyen kommunizmus félet akartak kialakítani, egy helyen lakni, és csak közös, minden legyen közös, és ezt az Isten nem akarta, nem találta jónak. Szóval különböző magyarázatok vannak. Nem maga az, ami úgy tűnik, hogy egy helyen akartak lakni, és az Isten valahogy emiatt mérges volt. Itt több van emögött, és csak említettem egy pár lehetőség, amit a kommentárokban található. István. Úgy tudom, nincs tiltás gyermekkel kötendő házasságra. Ez mai értékrendünkben nem minősül pedofiliának? Először azt kell tudni, hogy régen a házasságnak a korhatár sokkal fiatalabb volt. Ma a házasság korhatár az általában 18 éves, és azt hiszem, hogy engedélyt lehet kérni 16 év fölöttire, ha már a menasszony állapotos, akkor már lehet. Szóval azt hiszem, 16, már 16 évestől már lehet kérni enged, 18 éves már simán lehet házasodni. Régen az ókorban sokkal fiatalabb volt a házassági kor, és ha ez volt a normál, ez volt az elfogadat, akkor azt el lehet fogadni, és ebben semmi probléma nincs. Ezért mondom, ha kötöttnek házasságot törvényesen, akkor ez más a helyzet. Ugyanakkor nem szeretnék eleve részletesen belemenni, de a mai napig hiába a korhatár az 18 éves és 16 éves, ha kérnek engedélyt, valójában nagyon, nagyon sok esetben előfordul, hogy sokkal fiatalabb gyerekek élnek nemi életet. Igazod, ez nem szoktak nevezni házasságnak, hanem szoktak nevezni, mit tudom én, fiatal szerelem, vagy ilyesmi, de lényegében ez is, ez sem más, mint fiatal házasság, csak nem jár ez elkötelezettségen. Szóval ezért sok szempontból a mai napig is létezik a, ha úgy veszünk, fiatal házasság. Következő kérdés. Opa, nem megy fel. Elnézés, egy kicsit megakadt. Jó, menjünk tovább. Nem értem. Akkor László. Régebben azt olvastam, hogy a kezek összecsuklós, összekulcsolásra is a keverés tilalma gyapjus nem vonatkozik. Ezért vallásos zsidók nem kulcsolják össze a kezüket. Ez így van. Félig igen, és félig nem. Nincs bibliai előírás, hogy hogyan kell a kezet, hogy azt a szót, összekulcsolásra, arra nincs ez, annak nincs előírás, de valójában vallásos zsidóknál nem szoktunk így az ujjakat így tenni, mert misztikusan a jobb kéz és a bal kéz szimbolizálja a cheszedet és a gvúrát, a szeretet és a szigort, és a szeretet és a szigort nem illik keverni. Így lehet, de így nem. Szóval így nem, de így igen. Ezt lehet mondani, ez egy szokás a zsidó misztika a kabala alapján, de nem úgy szó szerint bibliai, bibliai vagy rabinikus előírás. Szemben a hús és a tejnak a keverése, vagy húsos és teljes ételeknek a keverése, a bibliai tilalom, a gyapjú és a len a ruhában az bibliai tilalomnak keverése, és utána van vetésre, és van keverési tilalom, stb. Amelita. Miért kell a csecsemőknek születésük pillanatában elfelejteniük mindent, amit addig tanultak? Nem lenne hasznosabb felhasználni a tanultakat ebben az anyagi világban? Ez arra vonatkozik, amit a Talmud mond, hogy a magzat anyja méhében egy angyaltól megtanulja az egész tórát. Utána, ahogy megszületik, elfelejt mindent, amit tanultak. Miért kell elfelejteni? Egy, kettő, lehet tovább vinni ezt a kérdést. Ha mindent el fogja felejteni, mi értelme ezt tanulni, így is el fogja felejteni. A válasz erre, ami írva van, az, hogy ebben lényegében van az egész születésnek a célja. Ebben benne az egész születésnek a célja. Hogy az ember megszületik, hogy tudnia kell, hogy ebben a világban lépni kell, cselekedni kell, nincs semmi, ami magától van. Az az ember anyja méhében magától jön egy angyal, és megtanítja mindent, nem erről szól az élet. Élet arról szól, hogy az ember dolgozik, és tesz. Isteni parancsolatok vannak, cselekedni kell, ugyanígy a mindennapi életben semmi nem történik magától. Munka, barátságok, azok mind ápolni kell, és létrehozni. Mi értelme tanulni, ha az ember már így is el fogja felejteni? Erre azt szoktak mondani, másodszor megtanulni sokkal könnyebb. Mi azt jelenti, hogy az ember köze van már ehhez. Már egyszer a fejében volt, utána, amikor a másodszor fogja tanulni, akkor sokkal könnyebb lesz megtanulni. Mi azt jelenti, hogy a tanulással az ember egy bizonyos spirituális erőt kap, és utána könnyebb neki az élete során elsajátítani ezt a tudást és ezeket a cselekedetek. Mert hiába az embernek kell dolgozni, az Isten próbál az embernek segíteni, ad neki plusz erőt, hogy tudjon ezeket megtenni. József, egy szomorú, sajnos aktuális kérdésem lenne. Hallani, hogy Ukrajnában az orosz katonák sokszor megerőszakolják az ukrán nőket. Ha egy zsidó nőt ér erőszak, és emiatt terhes lesz, elvetetheti a magzatot, abortusz? Ha nem, akkor szülés után a gyermeket eltaszíthatja magától, árvaházba, állami gondozásba, stb. Adja, hisz a született gyerek mindenképp zsidó. Ez tényleg egy szomorú kérdés, háború alatt ez többször fordul elő, de sajnos nem háború alatt. Szintén előfordulnak ilyen dolgok, valamikor gyakrabban, valamikor ritkában, adjen Isten, soha ne legyen, de sajnos van. A kérdés az abortusz. A válasz erre az, hogy általában a Tóra nem támogatja az abortusz, pontosabban tiltja az abortusz. Abortusz az lényegében ez nem szó szerint egyenlő a gyilkossággal, mert az abortusz lényegében egy nem megszületett magzatról van szó, az nem egy megszületett ember, az megölni, ez a teljes gyilkosság, egy nem megszületett, de már magzat embrió stádiumban van, az közelíti meg ezt a tilalmat, és ez nem szabad. Senki nem fogja mondani az, hogy megszületett a gyerek, akkor szabad őt megölni. Ugyanúgy az ember megérti, hogy van egy olyan határ, ami nem lehet átlépni, vagyis minden élő embernek joga van az élethez, még akkor is, ha hogy más körülmények között jött létre, hasonlóképpen mondja a Tóra, ez a vonal, amit mindenki megérti a születése után. Nem szabad megölni, a Tóra ugyanezt a logikát használja a születése előtt. Azod az emberek valahogy könnyűnek vesznek az abortus, az nem, a Tóra az nem fogadja el. A Tóra azt mondja, vegyük a magzatot mint félig már élő embernek. Ha élő embert mindenki megérti, nem lehet megérni, a Tóra ugyanezt mondja az abortusz, kivételes esetekben, ha az anyát meg kell menteni, akkor könnyebb, ha magzatnak bizonyos betegségei vannak, akkor bizonyos esetekben lehet egy rabbival konzultálni, hogy mikor igen és mikor nem, de maga az, hogy azért, mert erőszakból jött létre, az nem oka annak, hogy szabad legyen őt születése után megölni, ugyanígy születése előtt se. A úgynevezett, nem tudom pontosan, hogyan használják ezt, úgynevezett másnapos tabletta, az, hogy ne jöjjön létre a terhesség, az erőszak után szabad használni, mert ebben nem kíván ezt a nem kívánja, és nem kívánta soha, és nem tett semmit annak érdekében, hogy teherbe essen. Ha megszületett, lehet őt eltaszítani, árvaházban rakni, ez ugyanez a kérdés, lehet mindig feltenni, hogy valaki megszüli a gyereket, és akar árvaházba tenni. A válasz erre az, nem illik. Szeretni kell minden megszületett gyereket kell szeretni, még akkor is az elvált férjétől van ez a gyerek, vagy akár ennél sokkal traumatikusabb egy erőszakban. A gyerek nem tehet róla, és minden meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyereknek jó élet legyen, és boldog élet legyen, még akkor is, ha nagyon kellemetlen, traumatikus körülmények között fogant. Ez nem oka annak, hogy rontsunk el az életét, hogy ne is adjunk neki esélye a egy normál, kiegyensúlyozott életre. Ariel azt kérdezi, hogy az Egyesült Államokban ismét előtérbe került az abortusz téma. Mit mond a zsidó jog ebben a témában? Mi a helyzet, ha a terhesség fenyegeti az édesanyja életét? Mi a helyzet, egy Isten őriz erőszak esetében egyszerre került fel az előző kérdésen? Igen. A válasz erre az, amit előbb mondtam, a Tóra alapelve az, hogy az abortusz az tilos, és nem azért, mert ugye sokszor ezt úgy szoktak mondani, ó, ezek szerint a nőnek nincs joga a saját testéhez. Erre azt mondja, természetesen joga van a saját testéhez, de ez a jog által nem tud felülbírálni a magzatnak a jogához, az élethez. A nőnek van joga a testéhez, de ez a jog nem írhatja felül a magzat joga az élethez. És ezért nem lehet az abortusz általában. Ha életveszély van, akkor kell abortálni, nem is, mert kell az anya életét megmenteni. Azt hiszem, a többi kérdésre már előbb válaszoltam. Daniel, miért teszi azt a kijelentést József, hogy nem Istennel van a megfétes? Nem Istennel van a megfétés? Beszéljetek el nekem. Mikor megféti a pohárnak és sütő álmait. Kisebb furcsa, mintha Isten egyetlen szócsövének jelenteni ki itt magát. Hát, ez nem, én nem így láttam. József teljes segítőkészségben azt mondja, beszéljetek el, az Istennek megvan a megfejtése, és lényegében talán rajtam keresztül fogtak eljutni a megfejtéshez. Ha nem fogtak feltenni a kérdést, nem fogtak senkinek elmondani, mi volt az álma, akkor hogyan fogtak eljutni a megfejtést? Mondjátok el, és az Isten majd elküldi a megfejtést. Az ember, József igyekszik, hogy rajta keresztül küldjen el az Isten a megfétés a két államról. Ha lenne ott még 100 ember a börtönben, lehet, hogy a többi 99 emberen keresztül fog az Isten küldeni a megfétés. De egyelőre úgy tűnik, hogy nem voltak ott sokan, akkor lényegében az egyik reális esélye, hogy az Isten rajta keresztül fogja küldeni a megfétés, az a József volt. És ez lényegében az egész élet, az egész, az ember egész életében is igyekeznie kell, legyen ő az Istennek a küldete erre, vagy arra, vagy egy másik dologra. József. Jósua könyvében olvastam, hogy Jerikó falait a Fridládával 7-szer járta körbe, mire a falak leomlottak. Balról jobbra, vagy jobbról balra mentek. Óramutató járásával azonos, vagy ellentétes irányban. Van ennek egyáltalán jelentősége? Nekem nem jut eszembe, régen tanultam Jósua könyvét, nem jut eszembe, ha tanultam volna, hogy milyen irányba mentek. Van egy általános alapelv a zsidóságban, hogy mindig jobb felé megyünk. De az kérdés, hogy pontosan mit jelent ez a jobb felé, és arra van két vélemény, írtam erről anno két hosszú tanulmány, a Hanuka gyertyák kapcsán is, és más dolgok kapcsán is. Szerintem valamelyik a rabbi válaszok kötetben már megjelent, de mindenképpen általában mi jobbra megyünk, csak az a kérdés, hogy milyen irányban jobb. Például péntek este a zsinagógában, amikor hátra fordulunk, a Hádódi, amikor énekünk a szombati himnusz, akkor a kérdés, hogy fordulunk ebben az irányban hátra, vagy ebben az irányban hátra. Nagyon sok helyen lehet látni, hogy úgy fordulnak hátra, a Chabad Hasid szokás, hogy úgy fordulunk hátra. Ezt jelenti a hátrafordítás úgy, hogy jobb. Szerintem jobb kézzel fordulok, és nem bal kézzel fordulok. István. Az énekelt ima szövegek időnként nem zsidó eredetű dalamokat is használnak. Extrém példának a Marcel-t említhetjük. Van-e erre vonatkozóan valamilyen korlátozó szabály vagy megkötés? Nem sok korlát van erre. Egy fontos korlát az, hogy ha az ember ezt a dalamat valami nem erkölcsi dologgal kapcsolna össze, ez jutna eszében, akkor nem illik azt használni. De maga a dallam, az csak egy dallam, és ezt lehet felhasználni. Van egy olyan hagyomány, ami szerint a nagy kálói Taub Isaacnak a Szól a kakas dallama, az is eredetileg egy nem zsidó dallam volt, egy pásztornak a dallama, a nagy kálói rabbi, vagy így is, a Kálevere-be, valahogy megvette tőle, elkérte tőle, szóval ennek nincs akadálya. A lényeg az, hogy nem erkölcsi. Ha van ez egy híres dallam, és ennek az eredeti szövege nagyon nem erkölcsi szövege van, akkor az nem illik felhasználni a zsinagógában, vagy ilyesmi, de másképpen nincs ennek elvi problémája. József. Ismét egy kérdés a háborúról. Hát figyelj, a háború van itt a szomszédságban, akkor háború jut az embernek eszébe. Olvasni, hogy ukrán városokat, Mariupolt teljesen lebombáztak, csak holott van az utcákon, és a romok alatt. Kanita belépett a városba? Én úgy tudom, hogy az a szó, hogy teljesen lebombáztak, nem jelenti azt tényleg, hogy nincs ott élőházak, nincsenek állóházak, hanem minden lerombolták. Láttam egyébként egy videót is. Ez azt jelenti, hogy a házaknak, még azok a házak is, ami állnak, azok romokban állnak, mert bomba érte őket, mit tudom én, az épületnek egy része már nem áll, vagy legalább nincs ablak, az egész épületnek, és ilyesmi. Már nagy élet, már, már nincs ott, Mariupol szerintem nincs normál élet ott, hanem romokban még élnek ott, vagy ott, abban ott a város szélem, vagy valahol, ahol még harcolnak. Szabad-e Kohennak oda menni? Hát ott, ahol nincsenek halottak, a fő utcán, gondolom, hogy miért nem lenne szabad menni. Ne, ott, ahol bemegyed épületben, ahol vannak holtestek, az problémás. De az utcán jár, akkor nem kell, hogy legyenek elvi problémája a dolognak. De hát adjen Isten, hogy ilyen borzalmak dolgok soha több ne legyenek. Egy valami elcsúszott, egy kérdés, igen. Amelita, mit terel rendbe, mondja a megasztottak, mit terel rendbe, mondja a megasztottság, elpusztítja a testet, lelket. Milyen megasztottságra gondolt? Nem tudom pontosan, miről van szó itt, és ezért nem tudok rá válaszolni, de biztos, hogy a megosztottság, a gyűlölet ember és ember között elpusztítja teljesen az embernek az erkölcsöt, az embernek a lelket. A teste maradhat, de a lelke teljesen elpuszt. Ez a gyűlölet, ez egy nagyon ártó dolog, nem csak a másik embernek, hanem magamnak is. Dániel, a szombat csak a zsidók számára adatot, vagy minden ember számára? Azért kérdem, mivel már a teremtéskor Isten megszentelte ezt a napot, a szombatnak az előírása, hogy szombata nem szabad dolgozni, és pihenni kell, meg kell szentelni ezt a napot, ez egy előírás, ami a zsidóknak szól. Nem zsidóknak nem szól az előírás, és nem zsidó minden további nélkül, ha szeretne dolgozni szombaton, dolgozhat. Azaz az Isten a hetedik napon pihent és megszentelt ezt a napot, ezt kötelezővé tette a zsidó nép számára, a 10 parancsolatban és máshol ezt leírja, de nem zsidónak ezt nem adta meg, ezt a micvát, hogy kötelező ugyanígy megszentelni a hetedik napot, és tilos dolgozni, az neki, rájuk nem vonatkozik. De érdekes dolog, van egy olyan előírás a szombati törvényről, a szombati törvény kapcsán, hogy olyan munkát, amit nekem nem szabad, nekem, mint zsidó nem szabad végezni, nem szabad nekem megkérni, nem zsidót arra, hogy ő végezzen azt helyettem. Azaz a kifejezés, hogy van, aki gondolom ismeri itt, a Shabbos Goy kifejezés, hogy nem zsidó csinál helyettem egy munkát szombaton, ez nem egyszerű, mert a talmudi bölcsök ezt megtiltották. Csak bizonyos esetek, bizonyos kivételes esetekben szabad megkérni a nem zsidó munkát. Nem azért, mert a nem zsidónak tilos szombaton dolgozni, hanem azért, mert nekem nem szabad kérni a nem zsidót, hogy miattam vagy értem tegyen egy munkát. De az a nem zsidó magának szeretne most kávét főzni, vagy egy jó ebédet főzni szombaton, minden további nélkül megteheti. István, lehet-e olyan esetről tudni, hogy muszlim arab betért zsidónak? Fordított esetet már sajnos hallottam, hogy zsidó család muszlim hitre tért. Azt hiszem Franciaországban. Szerintem ennek nincs, ez nem egy ritkaság, nem rendelkezek számokkal, de betérésnek nincs akadály. Az, hogy valaki korábban muszlim hitű volt, muszlim volt, iszlámban hit, és utána szeretne betérni, ugyanígy be tud térni, mint az, aki korábban más vallású volt. Természetesen nem lehet tovább gyakorolni, és tovább hinni azokban az elvekben, ami nem egyezik a zsidó vallásban, de annak nincs akadály, valaki korábban muzulmán volt, és az iszlámban hit, a kereszténységben hit, hogy más dologban hitenek, nincs elvi akadály, és előfordulnak betérések bármilyen háttérből. Amelita, milyen érzés volt Bodra keresztúra, Röb Sájele sírjánál lenni, és imádkozni. Nagyon különleges volt, hogy tegnap is meséltem a óra elején, hogy utána voltam Bodra keresztül, meg kértek egy tartsakat, egy beszédet, és családi történeteket elmondtam, mert a nagyapám és a déd nagyapám jártak Bodra keresztúran a csodarabbi Hazreb Sájelehez. Nagyon különleges volt, pláne mivel ez a Jarcájt napján volt, a halálozási évfordulóján. Ez nagyon-nagyon különleges dolog van. A lényeg az, hogy az Isten hallgassa meg az imáinkat, miénk és az egész zsidó népnek az imáját, és mindenkinek a szíve, minden kívánsága teljesüljen. András, szombaton szabad-e használni természeti erőből alakult áramot? Például napenergiából. Most használni bármilyen energiát, ha szabad, csak nem lehet bekapcsolni szombaton. Ami azt jelenti, hogy ég a lámpa, pénteken bekapcsoltam, és szombaton újabb energiához jut, mert ugye a napsütés hozta neki az energiát, ennek nincs akadály, csak nem szabad azt bekapcsolni, hogy kezdjen működni a villany, vagy a meleg víz, vagy akármi más. Nem lehet bekapcsolni, de az, hogy van áram, akkor teljesen mindegy, hogy honnan jön az áram, az mind használható lesz. Bekapcsolni semmiképpen. Nem lehet függetlenül attól, az áram azt létrehozzák az erőművekben, vagy itt a napenergiából. József, rengeteg növényi tére hasonlító étel kapható, szójatej, növényi tejföl, stb. Lehet akár kóser tejfölös teljes húst is készíteni? Lehet ugyan, de illik-e, hisz ránézésre? Illik-e? Hisz ránézésre nem kóser. Aki látja, azt hiheti, hogy az illető nem kósert eszik. Egyértelművé kell tenni valahogy a kóserságot ebben az esetben? Ez egy nagyon jó kérdés, és egy 5-6-8 héttel ezelőtt írtam is ebben a témában, ahogy ahol például a szójatejet, azt már az emberek megszokták, és már ismerik, ha látják, hogy valaki egy hús eszik, hús szendvicset eszik, és az iszik egy kávét, és nem fekete kávét, nem csodálkoznak, mert tudnak, hogy már van szójaté. De azt, ahol nem tudnak, akkor egyértelműen kell tenni, hogy ilyen, és idéztem a Shulchan Aruchban azok az előírások, ami erről szólnak. Például van egy ilyen, Shulchan Aruchban megvan említve az a mondulaté. És úgy tűnik, hogy abban az időben ez nagyon szokatlan dolog volt, akkor azt mondja a Talmud, hogy le kell rakni mondulát az asztalon a tej mellett, az ember tudja, hogy ez a tej, az a mondulából származik. Szóval minden olyan dolog, ami félreértető, félrevezethető, akkor azt egyértelműen kell tenni, nehogy legyen félreértés. Nehogy legyen ebből félreértés. Az ember azt fogja mondani, a rabbi úrnak szabad, akkor nekem is szabad. Pedig a rabbi úr szójatejet használ, mondol a tejet, és nem rendes, természetes tejet. További kérdés, István. Létezik-e zsidó közösség fekete Afrikában? A dél-afrikai köztársaságban élnek zsidók. De ezt az országot nem tekintjük fekete Afrika részének. Szerintem ma már élnek zsidók minden országban, és zsidó közösség is alakulnak ezeken a helyeken. Természetesen nem nagy számban, nem beszélünk sok ezrekről, de majdnem minden fekete Afrikában, országban léteznek a zsidók. Kis számban, nem kis számban egy-kettő, hanem mondjuk pár száz, ezer, kétezer ilyen számok léteznek. Természetesen azok nem helyi zsidók, hanem jöttek oda üzletelni és ilyesmi. Dániel, ha a Becsabe, onnan a Becsaba erkölcsös férjezett nő volt, miért fürdözött a lakás tetején? Dávid király szeme láttára. Kicsit igazságtalanak érzem, hogy Nátán profétának nem volt egy-két fedőszava haza is, és egy ártatlan gyerek halt meg kettőjük miatt. Ez egy jó kérdés, de nem biztos, hogy úgy kell értelmezni, hogy a tetején fürdözött úgy, hogy teljesen a nyitva volt. Lehet, hogy ott volt valami függöny, vagy ilyesmi, de épp egy kis rés volt, vagy ilyesmi. Szóval sokszor gondoltam ezen, ezt nem kell így venni, hogy teljesen nyitott volt, és nem érdekelte, és ott fürdözött. Ez nem valószínű. A további kérdés, István, mi volt a Kohennak helye a zsidó törzsi társadalom struktúrában? Hát először azt kell tudni, hogy a zsidó törzsi társadalom nem nagyon volt a zsidóságban. Mikor bejöttek az Izraelben a Szentföldre, fel lett osztva 12 részre a Szentföld törzsek szerint, utána ennek már nem volt semmiféle jelentősége így a törzseknek. Teljesen mindegy, hogy valaki Júda törzsből származik, vagy Simonéből, Benjaminéből, vagy Rúvenéből, nem volt ennek jelentősége a házasságban, vagy bármi más kapcsán. Az egyetlen dolog, meg volt jelentősége, az a Kohennak, az, amely szolgál a szentében. Szóval nem mint törzsi, hanem az, amely szolgál a szentében. Egyébként a Kohen az a Lévi törzsből szállom, de pontosan a Lévi törzsnek a része. András. Van mód arra, hogy zsidó férfi és nem zsidó nő gyermeket megillesse a zsidóság jogai? Kérdésem, abban az esetben értem, ha az anyja nem szeretné magára venni a zsidóságot, de az apa szeretné, hogy a gyermek zsidónak számíthasson. Hát a válasz erre az, hogy az, aki nem zsidó anyjának a gyereke, az nem zsidónak számít. Megvan a lehetőség a betérésre. Betérés nélkül senki nem lehet zsidó, kivéve az, aki zsidó anyjának a gyerekeként születik. Van rá lehetőség, hogy egy kiskorú gyerek, ha a szülő betér vele, vagy legalább, ha a szülő zsidó, akkor betéríthesse a gyerekét, a kiskorú gyerekét, annak van rá lehetőség, vannak ehhez feltételek, de erre van lehetőség, de mindenképpen betérés, csak betérés által. Aki zsidó, nem zsidó anyjának a gyereke, az nem zsidó, kivéve ha betér. További kérdés, kicsit ugranak ezeket kicsit, de András, tavaly újra András, hogy hagyja egy zsidó közösség is felhasználják a nevüket politika előnek szerzésére? Meg lehet-e engedni egy zsidó közösség, hogy felhasználják a nevüket politika előnek szerzésére? Nem tudom pontosan, mi, nem értem a kérdés. András, kérem, magyarázd el pontosabban, hogy miről van szó, hogy felhasználják, ki használja fel, milyen szempontból. Nem értem pontosan a kérdést, akkor részletesebben fogod feltenni a kérdést, akkor tudok rá véleményt mondani. József. Ha egy zsidó párnak nem lehet gyermeke, és öregbe fogadnak egy nem zsidó csecsemőt, akkor a gyermeknek is szabályosan be kell térnie, amikor nagykorú lesz, ha zsidó akar lenni. A válasz erre igen. Még egyszer, ha nem zsidó anyának a gyerekeként született, akkor ő nem zsidónak számít. Ha zsidónak akar számítani, akkor betér. Lehet ezt csinálni az, hogy ő már nagykorúnak számít, a zsidóságban nagykorú azt jelenti, fiú 13 év fölötti, a lány 12 év fölötti, akkor ő dönt el, hogy szeretne betérni, és akkor lehet betérni. De van ilyen esetben az a lehetőség, előbb erre utaltam, hogy egy zsidó házaspár öregbe fogad egy nem zsidó gyereket, akkor a gyereket lehet betéríteni kiskorában is, időzélve a Beidin dönt erről, és a Beidin az, aki adja a hazajárulást ehhez a betéréshez, de amikor nagykorúvá válik, akkor vagy vállalja, és azt mondja, igen, egyetértek ezzel a betéréssel, vagy azt mondja, nem értek egyet ezzel a betéréssel, és akkor újra nem zsidónak számít. Ez egy elég furcsa eset, általában azt mondja, hogy egyszer zsidónak számít, egyszer valaki betér, nem tud ő újra nem zsidóvá válni. De a kiskorú gyerek, akit betérítették, amikor van erre lehetőség, akkor ő egyelőre zsidónak számít, feltételezve, hogy később ezt el fogja fogadni. Ha nem fogadja el, akkor ő nem számít. Megszűnik az ő zsidósága. István, miért nem szabad zsidónak felmenni a jeruzsálemi templomhegyre? Azért, mert a Tóra tiltja, hogy az, aki nem, aki rituálisan nem tiszta, hogy a templomhegyre járjon, bemegyen a szentébe, vagy a szentély helyére. Ezért nem szabad felmenni a templomhegyre. Például mindenki, mindannyian már jártunk temetőben, temetésen voltunk, közel voltunk egy holttesthez, vagy egy sírhoz, és akkor így tisztátalanná váltunk, ezután már nem szabad nekünk bemenni a szentélyben. Vannak más tisztátalanságok is, ami miatt nem szabad nekünk bemenni a szentélyben. András, hallottam egy olyan településről, ahol egy keresztény nem zsidó férfi zsidónak adja ki magát, és megtéveszti a helyi zsidóságot, felhasználja a zsidóság vélelmét arra, hogy politika előnyökhöz jusson. Például pénz. Szabad ezt hagyni, hogyha tudomásra jut zsidónak? Hát figyelj, hamis dolgokat soha nem szabad megengedni, de a kérdés az mindig, ki a lépjen fel ez ellen. Ugye senkinek nincs túl sok energiája mindennel foglalkozni. A kérdés, hogy mennyire káros ez, hogy elég az, hogy az emberek tudnak, hogy ez egy szélhámos, és aki még mindig áll vele szóba, akkor a saját felelősségre teszi. Soha nem helyes, ha az ember nem becsületes, és nem az igazat mondja, hanem beöltözi magát másnak. Az egyértelmű, hogy ez nem helyes, pláne visszaél a zsidóság nevében, az még jobban fáj nekem, mert sajnos már sok kárt okoztak a zsidóságnak így. István, sokszor találkozunk az imakönyvekben a szokás gyakran a haszid szokás fogalmával. A szokás olyan egyszerűen megengedett, vagy ajánlat, vagy kötelező. Három szintet lehet megkülönböztetni az előírásokban. Bibliai előírás, az benne van a Bibliában, ezt így kell csinálni, ezt így nem szabad csinálni, egy. Kettő, vannak rabinikus előírások, ami a Talmudból származnak, vagy a Shulchan Aruchból származnak, hogy ez helyes, ez nem helyes. Utána vannak szokások. Azt jelenti, a Biblia nem kötelező ezt így tenni, a Talmud se kötelező, de ezt így szoktak csinálni. Természetesen a bibliai előírás az kötelező követni. Talmudi előírás az kötelező követni. Szokás az elvileg egy nem kötelező dolog. De abban az esetben, amikor ez szokásvá vált, akkor azt mondjuk, minag Iszrael Torá, nekünk követni kell a szokást. tudni kell, hogy ez nem bibliai előírás, nem is rabinikus előírás, de akar is, mivel ezt így szoktak csinálni, ezt így kell csinálni. Ez úgy szoktam ezt magyarázni, hogy a szokás az bizonyos szempontból az élő zsidóságnak írja elő. Van, amikor a könyv írja elő, a Biblia, vagy a Talmud, vagy a Shulchan Aruch, és van, amikor az élő zsidóság ezt írja elő, mert ez a szokás, ez szintén az élet ezt előírja. Ez így szoktak ezt csinálni. És ezt is követni kell, mert a szokásnak van súlya. Fontos tudni megkülönböztetni ezt a három szintet, azért, mert az a kérdés, amikor kényszerhelyzet van, mikor lehet engedni, mikor nem engedni, és akkor itt már különbségek vannak ezen a téren. István, minek tekintsük utólag a székely szombatosokat, akiket a külvilág zsidónak tekintett? Kicsit olvastam a szombatosoknak, még több mint egy kicsit, de a lényegében a szombatosok ugyanaz igaz. Aki nem zsidó anyanak a gyerekeként született, az nem zsidó. Ha törvényesen, halachikusan betért a zsidóságban, akkor zsidónak számít. Ha nem zsidók kezdenek gyakorolni a szombatot és még kóserságot, attól nem válnak zsidóká, ha nem törvényesen megtörtént a giur, a betérés. Azt hiszem, hogy a szombatosoknak egy nagy része valahogy nem tért be halachikusan. Ha ez így igaz, nem állítom ezt biztosan, ez marad bennem, ez a benyomás, akkor nem számítanak zsidóknak. Ha törvényesen betértek, akkor természetesen zsidóknak számítanak. És ez a válasz akar a következő kérdésre, ami Dániel feltesz, mi a zsidóság véleménye azokról a keresztényekről, akik szombatot tartanak és kósert fogyasztanak? Se a szombati pihenés, se a kóser fogyasztása nem kötelező nem zsidóknak, és ezért a zsidóságnak nincs véleménye erről, mert ez nem kell, ez nem föl, az Isten ezt nem parancsolta, nem várja el, és ezért a zsidóságnak ennek nincs véleménye. Mi van akkor, az ember nem dolgozik kedden, az az ő dolga, dolgozik kedden, vagy nem, a zsidóságnak nincs erre véleménye. Ez nem egy vallási cselekedet, amit az Isten ezt nem kérte, akkor ez nem egy vallási cselekedet. Szeretném mondani, hogy ma volt az első órája annak a tanfolyamnak, hogy bevezetés a szombati törvényben, ma volt az első, 5 részből áll, lehet egy kicsit hosszabb lesz, mint 5, ahol egy kicsit kapunk egy áttekintést a szombati törvényről, ez minden szerdán 3:46-tól 3:47-ig meg lesz tartva, ennek nincs online lehetősége, csak személyesen a Károly körült 20-ban ott tanulunk, összejöttünk egy jó páran, és kezdődött a tanulás, lehet még ehhez csatlakozni. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a sok érdekes kérdésnek, remélem, hogy máskor is fogtok visszajönni, legalább ilyen érdekes kérdéseket. Holnap este folytatjuk a heti szakasz. A heti szakasz kapcsán egy kabbalisztikus gondolat a heti szakaszhoz, és konkrét a holnapi téma az lesz, az érzelmek kezelésének kabbalisztikus módja. Ez lesz a holnapi téma, vasárnap majd Isten segítségével térünk rá az Ómer számlálás törvényére, amit már múlt héten is ígértem. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!